Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelése készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetés igéket olvasom a Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből, ahol a következőképpen szól, megváltunk az Úr Jézus Krisztus. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anya Szent Egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek, hogy úgy nevelitek őt, illetve engeditek nevelni őt a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet szín előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztjén hitünkről, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes, keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, aki minden élet teremtő, szerető szívű ura és atya vagy, köszönjük néked, hogy személyes tapasztalásunk boldogan igazolja azt a Biblia igét, amely azt mondja, hogy az anya méh gyümölcse ajándék és jutalom. Köszönjük, Urunk, az ajándékba jutalomként kapott drága kicsi életet. Köszönjük, hogy akartad őt, hogy megalkottad őt teremtő szeretettel és hatalommal, hogy minden pillanatban hűséged, gondoskodásod őrizte, vigyázta az ő fejlődő, gyarapodó, kibontakozó életét. És köszönjük, Urunk, hogy iránta való szereteted legcsodálatosabb legmélyebb jele, Jézus Krisztus golgotai kereszt halála. Az ő bűnei bocsánatára is Jézus az életét áldozta, hogy néki is legyen örök üdvössége, a te csodálatos örök országodba belépni joga, azt Jézus Krisztus azon a golgotai kereszten vére hullása árán megszerezte. Urunk, az a pár csepp víz, ami a homlokára hullik majd, most látható módon, később úgy, hogy visszaemlékezünk erre, hadd emlékeztessen minket mindig arra, hogy Krisztus vére megváltott gyermeke ő is. Krisztus örök szövetséget köt vele. Segíts, Urunk, nekünk szüleinek, keresztszüleinek, a nagyobb család minden tagjának és a gyülekezet közösségének, hogy először életünk példájával, aztán bölcs, szeretettel teli tanító szóval taníthassuk őt a Krisztus követés útjára, hogy egyszer megismerjen téged, és boldog gyermeked legyen itt és az örökké valóságban. Köszönjük, hogy hűségedre, szeretetedre, hatalmadra bízhatjuk az ő életét most és mindenkor a Krisztus érdeméért. Amen. Alexandra, Hajnalka, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és keressük meg a 489. dicséretünket. Énekeljük végig mind a négy versét, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére a Lukács evangélium a 11. fejezetéből, a 14. verssel kezdődő szakaszból olvasok a 23. vers végéig. Tekintettel arra, hogy ez hosszabb ige szakasz, leülve, figyelmes szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. És Jézus kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. És történt, hogy mikor kiment az emberből az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozott a sokaság. Némelyek pedig az ott állók közül így szóltak, a Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki ez az ördögöket. Mások pedig kísértvén őt, mennyei jelt kívántak tőle. Jézus pedig tudván azoknak gondolatait, ezt mondta nékik. Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és a háza házzal, ha meghasonlik, leomlik. És a sátán is, ha ő magával meghasonlik, mi módon állhat meg az ő országa? Mert ti azt mondjátok, hogy én a Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzöm ki az ördögöket. És ha én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Annak okáért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Mert mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De amikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyekhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Aki velem nincs, ellenem van. És aki velem nem takar, az tékozol. Isten szent lelke tegye áldotta ez ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító szavára jöjjetek feleljünk mi is, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Urunk, minden reggel, amikor felhasad a világosság, felfénylik a nap, emlékeztet bennünket arra, hogy így kezdődött a világ mindenség élete is. Az első teremtő mondatod, legyen világosság nyomán, világosság fény áradt az addig sötét, ezért élettelen világba. Köszönjük, Urunk, hogy azóta minden reggel megújul rajtunk a teremtett világ mindenségen is, és a mi parányi törékeny életünkön is a te hűséged és könyörülő irgalmad. Köszönjük, Urunk, hogy mai napunkra is felébredhettünk, hogy életünk eddig eltelt idejéhez a te kegyelmed újabb napot, újabb lehetőséget, ezzel együtt újabb áldásokat és újabb feladatokat is adott. Köszönjük ezt néked, Urunk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy a mi személyes életünkben is úgy kezdődhetett az új élet, az örök élet, hogy te egyszer szóltál hozzánk, és teremtő szavad nyomán a mi szívünkben, lelkünkben is fény és világosság támadt. Megismertük magunkat úgy, ahogy vagyunk, és egyúttal ráismerhettünk a te könyörülő kegyelmedre, amely azon munkálkodik, hogy ne maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig úgy szeretsz minket, hogy megváltozhassunk, hogy egyre inkább előbbre jussunk azon az úton, amelynek a vége az, hogy egyszer tökéletességben, egészen hozzád hasonlóan állunk majd előtted. Urunk, köszönjük megőrzött életünket, köszönjük mindazt, amit elvégezhettünk az elmúlt héten. Köszönjük, hogy megmaradt az erőnk, a hitünk, a lendületünk, hogy látunk még értelmes célokat magunk előtt. Köszönjük a szeretteinket, akik körülöttünk vannak. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, ami mulasztás a mi életünkből. Bocsáss meg, amivel tartozunk azoknak, akik körülöttünk élnek, több figyelemmel, megértéssel, szeretettel, egy-egy szóval, egy simogatással. Urunk, kérünk téged arra is, hogy könyörülj meg azokon, akik a könnyek gyászos völgyét járták az elmúlt héten, akik elveszítették egy drága szerettüket, aki nélkül olyan fájóan, borzasztóan üres lett egy otthon és sokak szíve. Köszönjük az ő életét, köszönjük mindazt az ajándékot, amit ő benne és ő általa kaptunk, amikkel gazdagítottad, szebbé tetted az életünket. Kérünk téged, áld meg szeretteik szívében az ő emlékét, és a hátra maradottak lelkét, tekintetét emeld az örökké valóság felé. Hadd tudják hinni, több az élet, mint bölcsőtől, születéstől a sírig tartó néhány évtized. Urunk, itt vagyunk előtted, gyermekeid, akik bízunk benned, itt vagyunk a téged keresők, akik szeretnénk bízni benned, itt vagyunk élő hitűek és kemény szívűek. Urunk, beszélj velünk úgy, kinek-kinek lelke java megkívánja. Árazd reánk szent lelkedet, és tedd nekünk szóló üzenetté, lelki kenyérré a felhangzó igét. Megváltunk, Krisztus Jézusunk nevében kérjük, hallgass meg minket, Urunk. Amen. A 483. dicséretünk 6. versét énekeljük, jöjjön el a te országod. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott igeszakaszon túl, a Máté evangélium a 6. fejezete 10. versének első mondatában. Jöjjön el a te országod! Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ma annyiból rendhagyó lesz az Isten tiszteletünk, hogy úgynevezett KT magyarázatos Isten tisztelet lesz, amikor a felolvasott alapigéken túl a Heidelbergi KT 123. kérdés feleletét fogom sokszor idézni és magyarázni. Annak a Heidelbergi KT-nak az egyik kérdés feleletét hoztam most elétek, amely Heidelbergi KT, ami egyházunk egyik hitvallási irata. Amikor elvégeztük a teológiát, először a vállunkra tették a palástot, és mielőtt kiküldtek a szolgálatba, egy esküt kellett tennünk, és abban többek között azt is vállaltuk, hogy Isten igéjét, Isten üzenetét a Szentírás és a Heidelbergi KT alapján azoknak a szellemében hirdetjük. Az egyházunk egyik hivatalos hitvallási irata, ez a bizonyos Heidelbergi KT. Azok kedvéért, akik talán nem annyira otthonosak még a köreinkben, hadd mondjam el, hogy mit jelent ez, hogy KT. A katekizmus, tanítás szónak egy rövidített formája ez a KT. Legtöbbször kérdés-felelet formájában megfogalmazott tanítást, hitvallást jelent. A heidelbergi, hogy úgy mondjam, előnév pedig onnan származik, hogy Heidelberg városának akkor kálvinista szellemű egyetemén két professzort bízott meg harmadik Frigyes, pálci választó fejedelem, hogy fogalmazzanak meg egy hitvallási iratot. Ez a két ember Urzinus Zakariás és Olevianus Gáspár voltak, mind a kettő komoly tudósa volt az akkori kornak, az utóbbi Olevianus Gáspár Kálvinnak a tanítványa is volt. Ők fogalmazták meg néhány hitvalló társukkal együtt ezt a bizonyos heidelbergi KT-t, katekizmust, tanítást, hitvallást, ami nagyon hamar elterjedt itt nálunk Magyarországon is. És több évszázadon keresztül a mi református híveink lelki egészségét őrizte és karban tartotta. Akinek volt a kezében már a heidelbergi KT, az láthatta, hogy 52 úgynevezett úrnapjára, azaz vasárnapra van felosztva, aminek az a magyarázata, hogy miután mindenki megtanulta konfirmandus korára, vagy korában legkésőbb a teljes heidelbergi KT-t, utána minden vasárnapi istentiszteleten, különösen is a délutáni istentiszteleteken heidelbergi KT magyarázat hangzott. És 52 hét alatt, egy esztendő alatt mindig újra meg újra végig ismételték a heidelbergi KT-t. Aki rendszeres templomba járó, igehallgató volt annak idején, évszázadokon keresztül, azok az hitben előttünk járó atyánk fiai nagyon jól ismerték és tudták a KT-t, mert egyszer megtanulták, aztán évente újra ismételték az egészet. Ma, miután a délutáni istentiszteletek a legtöbb helyen már nincsenek, így szószékekről ritkán hangzik KT magyarázat. Azért gyülekezetünkben is folyik KT magyarázat, a férfi órák résztvevője tanulja annak, hogy évek óta hallgatják, tanulják együtt a heidelbergi KT-t, és a csütörtök délelőtti bibliórán is évek óta havonta egy alkalommal KT magyarázat hangzott. És az a 123. kérdés felett, amit most idehoztam elétek is, az elmúlt csütörtökön volt úgymond soros kérdés feleletünk, és annyira megfogott engem ez a kérdés felelet, annyira bennem maradt és tovább élt bennem, hogy arra a gondolatra jutottam, remélem és bízom benne, hogy Isten lelke vezetése alatt is, hogy a teljes gyülekezet elé is idehozom. Akik csütörtökön hallották, azok hallanak majd ismétléseket is, de sok minden újat is szeretnék ahhoz képest elmondani. Jöjjön el a te országod. A mi atyánknak ezt a részletét magyarázza a 123. kérdés felelet. A feleletek egy-egy részletét idézem majd menet közben mindig. Mielőtt ezt megtenném, azonban előtte hadd mondjak röviden pár gondolatot Isten országáról. Hogy tudjuk nagyjából pontosan megközelítőleg, hogy mit is értsünk ez alatt a bibliai fogalom alatt, hogy Isten országa. Milyen országnak az eljövetelét kérjük rendszeresen, amikor elmondjuk a mi atyánkot. Amikor Jézus kilépett a nyilvánosság elé és elkezdett tanítani, az első igehirdetésének ez volt a summája, a leglényege. Ezt mondta az embereknek akkor, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok Istennek országa. És ezt követően Jézus nagyon sokszor tanított döntően példázatokban Isten országáról. De Isten országára mutatott, mint egy jeladásként minden gyógyítása is Jézusnak, minden szabadítása. Amikor az előbb olvasott igényben kiűzött valakiből egy ördögöt, amely ördögi megszállás azt eredményezte, hogy az illető ember néma volt és nem tudott megszólalni, amikor ebből az emberből kiűzte Jézus az ördögöt, utána azt mondja, hogy ha én Isten ujjával, vagyis Isten hatalmával kiűzöm a szemetek láttára valakiből az ördögöt, megszabadítom őt az ő nyomorúságából, akkor vegyétek eszetekbe, értsétek meg, hogy kétség nélkül elérkezett hozzátok Istennek országa. Minden gyógyítás, minden szabadítás, amikor valakinek vagy a testi egészségét, vagy a lelke egészségét, vagy mindkettőt egyszerre Jézus helyreállította, az mind-mind jeladás volt erről az Isten országáról. Isten országát persze ne úgy képzeljük el, hogy van a mindenségnek egy kis része, egy terület, egy régiója, ahol Isten az Úr, az az ő országa, és egyébként meg nem, ő az Úr. Ezt, hogy egy-egy Isten csak egy-egy területhez kötve uralkodik, ezt pogány népek gondolták így. Az Ószövetség idén is sok olyan pogány nép volt, amik úgy gondolta, hogy minden országnak megvan a maga nép, és népnek megvan a maga Istene, és ez az Isten az adott ország keretein belül Úr. A határokon túl pedig már nem. Az egy másik Istennek a fennhatósági területe. Ez pogány gondolat. Isten országa nem helyhez kötött, nem mutatható meg, hogy itt vagy ott vagy amott van, mert Isten országa egy lelki ország. Így mondta ezt Jézus egyszer, hogy az én országom nem e világból való. Isten országa, Isten uralma, Isten királysága, egy olyan szeretet uralom, amely alatt jó élni. Amely szeretet uralom alatt az ember boldog, békessége van, megelégedett. Isten országa, lelki uralma ott van, ahol Isten szeretete, békessége tökéletesen érvényesül, akarata maradéktalanul megvalósul. Jézusban Istennek ez az uralma, ez az országa egy hatalmas nagy szent hadjáratot indított el. A szent hadjárat célja az, hogy az egyes emberek életéből, az emberi közösség életéből, és majd az egész mindenség életéből Isten szeretet hatalma kiszorítsa az ördögöt, az ő összes ártó szándékát, lelket, testet gyötrő, emésztő hatásait. Egy szent hadjárat indult el, akkor azt mondta Jézus, hogy itt van Isten országa, Isten királyi hatalma. Ennek a szent hadjáratnak volt a jele, amikor valaki megszabadult a bűneiből, és helyreállt a lelki egészsége, az Istennel való kapcsolata. Ennek a szent hadjáratnak volt a jele, amikor Jézus egy beteg embert meggyógyított. Mert betegség azóta és azért van, amióta a sátán betehette a lábát ebbe a világba, mert az ember elkövette a bűnt. És amikor Jézus valakit meggyógyított, és a testi egészségét visszaadta, az üzenet volt arról, hogy egyszer majd eljön a maga teljességében Isten csodálatos uralma, ebből a világból, az emberiség életéből egészen kiszorítja az ördögöt, a bűnt, a halált, hogy az ember újra teljes, egészséges és boldog életet élhessen. Isten országa, Isten uralma soha nem leigázni akar, hanem szeretetben megnyerni és megáldani. Isten uralmától senkinek nem kell félni és rettegni. Nem úgy van, hogy ördögi rabságból az Isten rabságába kerülünk át csöbörből vödörbe, egyik rabtartó uralmalól a másikéba. Isten uralma, szeretet királysága alatt jó élni. Ott az ember, a jelen időről beszélek, bajai, küzdelmei, terhei ellenére is boldog. Belül békessége van. A félelmei között újra meg újra úrrá lesz a békesség. Isten uralma alatt jó élni. Melyik gyereknek jobb, aki az utcán nő föl, vagy akinek vannak szerető szülei, akik bizonyos értelemben úgymond uralják a gyermekük életét, beleszólnak abba, meghatároznak az életében sok mindent, irányítják, ha kell, nyesegetik, de döntően az az igaz, hogy nagyon szeretik. Melyik gyereknek jobb? Az utca gyereknek, vagy annak, aki szerető szülők szeretet hatalma alatt élhet? Jöjjön el a te országod. Mondtuk, kértük, kérjük oly sokszor. Mit jelent ez a mondat? A Káti első válasza az, hogy ez azt jelenti, hogy igéd és lelked által igazgass minket úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Igéd és lelked által igazgass minket úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Igen, Isten országa, Isten uralma alá tartozni, az engedelmességet is jelent a részünkről. Ezt Isten jogosan elvárja. De ebben az engedelmességben boldog az ember élete. Aki ezt már kipróbált, az tudja, hogy ez igaz. Annak ezt nem is kéne bizonygatnom. Hogy jó dolog Istennek engedelmeskedni. Gondolj arra, hogy akivel igazi szeretett közösségben vagy, annak a kedvét, akaratát keresni, megvalósítani, betölteni, az nem keserű nyűk, az boldog kiváltság. Ha igazán átélte a szíved, hogy az Isten engem szeret, és már a te szíved is szereti őt, akkor a neki való engedelmesség nem keserű nyűk, nem rabszolgaság, hanem boldog kiváltság. Jöjjön el a te országod, ilyenkor azt is kérjük, hogy Isten az ő igéje és lelke által igazgasson minket úgy, hogy egyre jobban tudjunk neki engedelmeskedni. Ez boldog kiváltság. Egyébként pedig van egy olyan lelki haszna is az engedelmességnek, hogy ez mindig jó, és a javunkra van, ha Istennek engedelmeskedünk. Aki ezt már kipróbálta, tudja, hogy így van. Ha az engedelmesség útján járok, akkor lesznek ugyan harcaim, küzdelmeim, félelmeim is, sok-sok kérdésem is, mégis alapvetően az lesz a lelkem alaphangja, hogy jól érzem magam, hogy rendben vannak a dolgaim. Amikor elkezd valaki engedelmeskedni Istennek, akkor valami olyasmi történik, mint amit már általános iskolában is mutattak nekünk fizika órán, hogy egy üveglapot teleszórtak vasreszelékkel, össze-vissza, ahova estek éppen ott landoltak a vasreszelékek, és aztán alátettek egy mágnest. És elkezdtek rendeződni a kis vasreszelékek. És kialakult ez a bizonyos forma, amit aki látta a kísérletet, az emlékszik, hogy milyen volt. Egy szép forma szerint elrendeződtek a vasreszelékek. Amikor Isten szeretet uralma alá kerül az életünk, és elkezdünk neki egyre jobban engedelmeskedni, azt érezzük, hogy az életünk pici kis részei kezdenek a helyükre kerülni. És amint kezdenek rendeződni a dolgaink, bennünk is elkezd rendeződni minden, megterjedik a lelkünk békességgel. Mert a békesség nem az, hogy éppen nem háborúzunk egymással. A békesség az, amikor rendben vannak a dolgaink, mert vele rendben vagyok, az ő rendjébe kezdek beleilleszkedni, ezért elkezdenek alakulni az életem dolga is, és itt bennem megszületik a nyugalom, a békesség. Próbáld ki, hogy javára lesz-e a lelkednek, az életednek, ha egyre jobban elkezdesz engedelmeskedni Istennek. Isten uralmát bennünk, és a neki való engedelmességünk lehetőségét az ige és a Szentlélek teremtik meg. Elkezdem megérteni Isten rám vonatkozó akaratát, és annak elkezdek belső azonosulással engedelmeskedni, így valósul meg bennem Isten uralma. Van egy nagyon szép énekünk, sokszor úgy lendületből elénekeljük, most egyik versét gondoljuk végig együtt. Így szól, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. Adj lelkedből, lelked által erőt, hogy értsem és szeressem rám vonatkozó parancsodat, nekem rendelt utamat. Érteni a parancsot a rabszolga is tudja. És keserű szívvel adott esetben belül fortyogva végrehajtja. Aki érti is Isten parancsát és szereti is azt, az Isten gyermeke. Nem csak megérti, hanem bensőjében azonosul ezzel a parancssal, és boldogan teljesíti. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Pál apostol így biztatja a rómabelieket, és általuk rajtuk keresztül minket is. Változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vizsgáljuk meg, mi az Istennek ránk vonatkozó jó, kedves és tökéletes akarata. És ha megértettük, akkor a Szentlélek megteremti azt a csodát, hogy azonosulni tudok Isten akaratával, és boldog kiváltságként megcselekszem azt. Jöjjön el a te országod, folytatja a választ a Káté, ez azt is jelenti, kérjük Istentől, hogy tartsa meg, és növelje az ő egyházát. Az egyház azok közössége, akik már Isten szeretet uralma alatt élnek. Akik már odahajtották a fejüket Isten akarata alá, engedelmességben. Akik átélték Isten szeretetét, békességét, és akik ezeket az ajándékokat nem csak maguk élvezik, és őrzik meg maguknak, az egyház azok közössége, akiken által megjelenik ebben a világban Isten szeretete, békessége, az ember javát munkáló akarata. Isten országa és az egyház közé soha nem lehet egyenlőségjelet tenni. Nem mondhatjuk, hogy mi vagyunk Isten országa. Mert nagyon sok bűnünk, nyomorúságunk, gyarlóságunk van. De alázatosan azt mondhatjuk, hogy minket Isten felmagasztalt arra, hogy általunk megjelenjen ebben a világban Isten szeretet uralma, az ő békessége. És ahol Isten országa előre nyomul, mondtam, hogy szent hadjárat ez, ahol az egyház igazán megpróbálja képviselni Isten országát, ott mindig ellenerőkbe is ütközik ez a tevékenység. Ezzel mindig kell számolni, és soha nem szabad megijedni attól, hogyha mi Istent elkezdjük ebben a világban igazán képviselni, ha bennünk és általunk megjelenik valami Isten szeretet hatalmából, akkor ez kivívja egyesek ellenérzését. Ezzel mindig számolni kell, de sosem szabad az ellenerők megfélemlíthető és megfutamítható rabjaivá lennünk. Hanem kérni kell, hogy tartsd meg és növeld a te egyházadat. Hogy a megmaradó, egyre inkább gyarapodó egyház a hívek által Isten országa, e világban való szent hadjárata egyre inkább előbbre jusson. Hogy szíveket megnyerjen az Isten magának. Úgyhogy ebben a szent hadjáratban felhasznál minket is. Aki ezt megérti, az nem tud pusztán örülni annak, hogy nekem már üdvösségem van. Mindaddig, amíg élnek körülötte emberek, akiknek nincs. Aki már átélt, hogy Isten engem megszabadított a megkötözöttségeimből, az nem tudja támogatni vagy közömbös szívvel elnézni, hogy mellette valaki a megkötözöttsége rabja, hanem megpróbál mindent megtenni azért, hogy Istennek ez a szeretet hatalma, mely neki már jó, eljusson a másik emberhez is. Ezért nem lehetett Pál apostol, hogy semmivel, se fenyegetéssel, se testi-lelki nyomorgatással, semmilyen eszközzel megállítani. Ment előre, értsétek most ilyen konok, makacs, belső elhatározás, hogy akit csak lehet, megmentek Isten országa számára. És nincs olyan erő, ami engem leállít erről a szolgálatról. Egyszer megkövezték, és abban a hitben hagyták ott a városon kívül az ellenség, hogy meghalt. De mert Istennek még terve volt Pállal, és mert Pálban égett ez a belső tűz, hogy meg kell mentenem életeket Isten országa számára, Pál felállt, és ment tovább, és nem keseredett bele, és nem lett világtól és emberektől elforduló. Ment tovább mindaddig, amíg a földi élete ideje tartott. Tartsd meg, és növeljed a te egyházadat, Uram. Ezt is kérjük, amikor ezt imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Ne nyugodjunk bele, hogy nem terjed, nem halad, nem megy előre Isten szeretett király uralma. Ne legyünk gyáva, megfélemlíthető, a maguk sebeit nyalogató hívők. Menjünk előre bátran, felelősségérzettől hajtva, szeretettel, és próbáljunk menteni életeket, próbáljuk vinni magunkban Isten erejét, hogy másokat is megmenthessen. Jöjjön el a te országod, ez jelenti azt a kérést is, hogy semmisítsd meg, Urunk, az ördög munkáit. Ezt kérhetjük abban a bizonyosságban, hogy Isten fia azért jelent meg ezen a világon, hogy az ördög munkáit lerontsa. Mi már ismerjük, a magunk bőrén is tapasztaltuk, hogy milyenek az ördög szándékai. Amikor a legjobban édesget magához, akkor visz leginkább a pusztulás útjára. Csak legtöbbször akkor van már ébredés az ördögi kábításból, amikor már rettenetes áldozatokat kívánt ez a kábulat. Mi már ismerjük az ördög szándékait, tudjuk, hogy milyen ember és élet ellenes tervei vannak. Ezért kérjük a magunk számára is, hogy semmisítsd meg, Urunk, az ördög munkáit. És amikor ezt kérjük, akkor gondoljunk azokra is, akik ma még az ördög rabjai, és éppen ezért esetleg az egyház, meg a személyes életünk ellensége is. Kérjük, hogy az ő életükben is legyen igaz, hogy Jézus megsemmisíti bennük az ördög munkáit. Ez nem valami bosszú szomjas kérése a keresztény embereknek. A kérés mögött az van, hogy lehet, hogy valaki az ellenségem, mert én már Isten országán belüliek, ő meg még kívül van azon, de nem ő az igazi ellenségem, hanem az, aki őt használja, az ördög. És ő is nyomorult rab, csak még nem tudja, még nem érzi. Sokszor nagyon hosszú láncon tartja az ördög a fogjait. Nagyon hosszú utakat meg lehet tenni, míg egyszer elérkezik a pont, hogy visszaránt a lánc. Amikor így megránt a lánc, akkor kezdünk rádöbbenni arra, hogy valahol rab vagyok. Lehet, hogy ma még valaki nem érzi, hogy hosszú, csak azt érzi, hogy hosszú a lánc, még szabad menni, még mehetek az utamon, senki nem gátol. De mégiscsak rab. És te már, aki Isten gyermeke vagy, tudod, hogy ő rab. Az indulatának, a gyűlöletének, az Isten ellenességének a rabja. És ez neki nem jó. Ebből belepusztul. Meg pusztít másokat is. Kérd hát az ő számára is, jöjjön el, Uram, a te országod, azaz semmisítsd meg benne és általa is az ördög munkáit. A neked támadóban lásd az ördög nyomorult, kiszolgáltatott rabját, s féltő szeretettel kérd, Uram, semmisítsd meg benne is az ördög minden munkáját. És folytatódik, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek. Miért van mindig célpontban az Isten igéje? Miért van az, hogy bármilyen korszakát nézzük az elmúlt 2000 esztendőnek, vagy még többnek, Isten igéje valahogy mindig az ellentámadások célpontjába kerül? Egyszerű a magyarázat, azért, mert Isten igéjének döntő szerepe van abban, hogy én megmeneküljek. Hogy az életünk átkerüljön Isten szeretet uralma alá. Hogy mondta a K.T., hogy Isten igéje és lelke visz engem Isten uralma alá. Ezért van az, hogy az ördög állandóan újra meg újra megtámadja Isten igéjét. És újra meg újra gonosz ármányt szőnek az Isten igéje ellen. Mivel az igének döntő szerepe van abban, hogy Isten uralma alá kerüljön az életünk, hogy megértsük Isten akaratát, hogy világosságban járjunk. Ezért újra meg újra gonosz ármányt szőnek az ige ellen. Ennek vannak nagyon egyszerű, látszólag ártalmatlan jelei. Isten igéjét olvasod, próbálod megérteni, és egyszer csak valahogy leteteti veled valami a Bibliát. Nem forgatod többé. Vagy elzárja a szívedet az ördög Isten igéje elől, úgy, hogy megkeményít. Volt egy rossz tapasztalatod egy hívő emberre, egy lelkésszel, vagy te úgy gondolod, egy imádat Isten nem hallgatta meg, ettől megkeményedik a szíved. Oly sokan mondják, hogy hát nem járt templomba, mert gyerekkorában a plébánosa vagy a papja egyszer megbüntette, mert rossz volt a hittanórán. És ez elég arra, hogy az ördög valakinek egy életre, 50, 70, 80 évre megkeményítse a szívét. Lehet, hogy vétkezett és hibázott az a plébános, vagy pap, vagy hitoktató, de a döbbenet az, hogy valakit egy életre elzár az ördög az igétől. Nehogy megmeneküljön. Nehogy Isten szeretet uralma alá kerüljön. Megkeményíti a lelkét. Vigyed meg, hogy tele tudja hinteni a lelkünket gondokkal az ördög, amely gondok megfojtják bennünk Isten igéjét. Rettentően fölpörgetett életedben, sokfajta tennivalót között néha egy kis időt szakítasz arra, hogy Isten igéjét olvasd, vagy eljössz idő, hogy meghallgasd, és figyeld meg, hányszor van. Minden szándékod arra, hogy megértsem, meghalljam. És egyszer csak jön az ördögi magvetés, és eszedbe jutnak a gondjait. Mit hagytam otthon? Nem felejtettem el valamit? Mit kell holnap csinálnom? Mind arra irányul, hogy Isten igéjét megfojtsa benned az ördög. Minden gonosz ármányt, amelyet a te igéd ellen szőnek, semmisíts meg, Urunk. A gonosz ármány része volt, amikor diktátorok bedarálták a Bibliát. És WC-papírt csináltak az ajándékba kapott Bibliákból. Csak részbe jutottak célhoz, mert sokan abban az időben ki döbbenten, ki boldogan tapasztalta, hogy azon a bizonyos tekercsen egy-egy szó, vagy egy mondat olvasható maradt. Hogy megszégyenítette az Isten a gonosz ármányt. A lehető legjobban meg akarták alázni Isten igéjét. Teljesen nem győzhettek. Egy mondat, egy szó, egy idézet olvasható maradt. Jöjjön el a te országod, Azaz, Urunk, semmisíts meg minden gonosz ármányt, amelyet a Te igéd ellen szőnek. Ma ez úgy működik, hogy az úgynevezett szellemi szabadság élharcosai folyamatosan relativizálják Isten igéjét. Nem zsinórmérték az, nem az egyetlen élet elv az, van más is. Nem kell azt annyira komolyan venni. Meg nem lehetnek a keresztények olyan szerető szívűek, és jön a bűvös szó, kirekesztőek, hogy csak az igének, a Bibliának lehet igaza. Van más igazság is. Az a baj, hogy a más igazságuk szellemi atya az az ördög, aki embergyilkos kezdettől fogva. És amikor a legfenségesebb szabadságot ígéri, akkor visz a legteljesebb rabságba. Isten igéje pedig, amikor korlátoz is, amikor tilt is, az irántunk való féltő szeretetből van. Hogy azért szólunk rá a gyerekünkre, hogy ne, mert féltjük, mert szeretjük. Minden gonosz ármányt, melyet a Te igéd ellen szőnek, roncs meg, Urunk. Ő befejezi a káté, mindaddig kérjük ezt, amíg el nem jön hozzánk a Te országod a maga teljességében, amikor Te leszel minden, mindenekben. Mi várjuk a teljességet. Itt van már Isten országa, szeretet uralma, királysága közöttünk. Hogy itt van, annak vannak jelei. A jele az, hogy megtérhettél, hogy egyszer hitre jutottál. A jele az, hogy valaki megszólított, hogy gyere, hallgasd Isten igéjét, meglátod, a javadra lesz, nekem is a javamra vált. Akkor valaki féltő szeretettel hívogat, amikor egy Bibliát ad a kezedbe, amikor elkezd érted imádkozni, hogy megtérj, ez mind jele annak, hogy itt van Isten országa, és hadjárat indult érted, nem ellened, érted, hogy megmentsen. Hogy megtaláljon. Itt van már Isten országa. Már hódít, már halad szívről szívre. De a teljesség majd akkor jön el, ha Jézus visszajön. A hívő ember abban a boldog feszültségben él, hogy egyfelől itt van, én is tapasztaltam, hogy itt van, másfelől várom, hogy eljöjjön a teljesség. Befejezem azzal, ami ma nagyon aktuális, mert ilyen évszakot élünk. Mikor meglátod a gyümölcsfádon, hogy úgy kezd benne mozdulni az élet. A rügy, a kis mozduló élet, jeladás arról, hogy élet van a fában. És jeladás arról, hogy hamarosan a maga idején megérik a gyümölcs is. És amikor látod a jeladását a gyümölcsnek, a mozduló rügyben, az örömmel tölt el, az boldog várakozással feszíti a lelked, és munkára serkent. Így van ez Isten országával is. Az apró pici jeladásokat már látod, érzed magadon, másokon, akkor az töltsön el örömmel. Sokokunk lenne keseregni, csüggetegnek lenni, zúgolódni, másokra mutogatni, magunkban keresni a bajt. Ez mind igaz. De mégis, mert itt van Isten országa. Mert megjelentek a rügyek az életünkben, a mások életében. Ezért teljen meg a szívünk örömmel végre. Éljünk reményteljes, boldog életet minden bajunk ellenére is. És kezdjünk el dolgozni, harcolni, vagy kezdjünk újra dolgozni, harcolni azért, hogy Isten országa menjen előre a maga diadal útján. Ha látod a rügyet, boldogan várd, és munkáld a gyümölcstermést, és föl ne add a reményt, és le ne engedd a kezed. Isten győzött a Golgotai kereszten, győzött húsvétkor, győzött benned,
győzni fog az idők végén is. Hiszed? Hidd el. És újuljon meg a te lelked. És tudj dalolni. Légy boldog. Aki Isten országában él, aki az ő országára tekintő hittel él, az boldog. Betegen is, mint Pál apostol. Nyomorúságok között is, mint Pál apostol, aki börtönben, igazságtalan, véresevert háttal Isten dicsőítette. És nem azért, mert elment a józan esze, hanem azért, mert látta a rügyeket, és hitte a gyümölcstermést, hogy eljön Isten szeretet uralma a maga teljességében. Jöjjön el a te országod. Várunk, Urunk, boldog, reményteli szívvel, és amit nekünk feladatként adsz, arra odaszánjuk magunkat. Boldog, gyermeki engedelmességgel. Így legyen. Amen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem nyugodtál bele abba, amikor ezt a világot és az ember szívét elragadta tőled az embergyilkos, a sátán. Urunk, neked rettentő sokba került a szent hadjárat, a golgotai keresztet, az életed odaáldozását jelentette. Köszönjük, hogy vállaltad értünk is. És bocsásd meg, Urunk, amikor neked, a győztes hadvezérnek, csüggeteg, lemondó, keserű szívű, tenni már semmit nem akaró, erőtlen serege vagyunk csak. Urunk, úgy is meg bennünk a hitet, a reményt, a lendületet, az elkötelezést. Segíts, Urunk, egyre jobban engedelmeskedni neked. Segíts kíméletlen harcot folytatni önmagunkban, a bűn ellen. És segíts, Urunk, nagy-nagy féltőmentő szeretettel harcba indulni másokért, akik ma még rettentő rabjai a mi ősi ellenségünknek. Urunk, újítsd meg egyéni életünket, benned való hitünket, szolgálatunkat, áld meg családjaink életét. Urunk, elevenítsd meg a te hívő népedet egyházunkban is, más egyházakban is. És könyörülj meg magyar népünkön, Urunk. Adj, Urunk, nekünk boldog jövendőt benned, hogy egyre jobban odaforduljunk hozzád, és ahogy elkezdünk neked engedelmeskedni, téged dicsőíteni, téged szolgálni, úgy fognak életünk egyéb dolgai is rendeződni. Tartsd meg, Urunk, a mi népünket is. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a rövid hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a Reformátusok lapja legfrissebb mai számát és egyéb kiadványokat. Aki esetleg szeretne többek között mondjuk heidelbergi KT-t is venni, vagy egyéb hitvallási iratot, úgy tudom, erre is van lehetőség az iratterjesztésben. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Kedden 10 órakor asszonybibliórát tartunk, szerdán este 4-8-tól az énekkar próbál, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk, csütörtökön este 6 órára kisebbik ifjúsági kört várjuk. Pénteken este 6 órától a nagyobbik ifinek van alkalma, szombaton 10 órakor konfirmációs órát tartunk. Vasárnap, ami már virágvasárnap, délelőtt 10 órakor lesz felnőtt és gyermekistentisztelet, és ezzel párhuzamosan gyermekmegőrzés. Már most hirdetem előre, hogy majd, amikor az ideje eljön, nagy héten lesznek bűnbánati előkészítőink, hétfőtől csütörtökig, ugye ez 2 hét múlva lesz majd, itt a templomban este 6 órától, nagypénteken pedig a szokás szerint délelőtt 10 órakor és este 6 órakor is lesz istentisztelet és úrvacsoraosztás. Gyászoló testvérek vannak körünkben, az elmúlt héten búcsúztak el szerettei Fodor László testvérünktől, aki 75 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalást és békességet az ő hátramaradott szeretteinek, és áldja meg szívükben szerettük emlékét. És végül hirdetem, hogy a szomszédos evangélikus gyülekezetben a jövő héten 30-ától, március 30-ától április 6-áig a Pro-Christ evangelizációs mozgalomnak alkalma lesz. Ez egy, ha jól tudom, Németországból műholdon keresztül a világ számos országába közvetített evangelizációs sorozat lesz. Évek óta csatlakozik ehhez mindig gyakorlatilag majdnem minden magyar országi keresztény felekezet is. A hétnek az összefoglaló címe ez, hogy kétség és ámulat. Egy-két estének a témáját idézem. Merészség, hihetek-e még valakinek? Vágyódás, bizonyítható-e Isten? Feltámadás, megtörténhet-e a lehetetlen? Ilyen szórólapokat mind a két kiáratnál elhelyeztünk. Ha valakit érdekel, nyugodtan vigye, adja tovább esetleg másoknak is. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődő az evangélikus testvéreink. 30-ától, tehát este 6 órakor, és megjegyezték azt is, hogy gyermekfelügyelet megoldható, tehát ha valakinek szüksége van ilyen segítségre, erre is számíthat. Az alkalmak után a maguk által vitt süteményekből szeretett vendégséget tartanak. Végezetül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt, az 512. dicséretünk második versét énekeljük, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat.